pretty baby, you are the soul. Snaps my control. Such a funny thing, but every time you're near me, I never can behave. You give me the smile and then I'm wrapped up in your magic. There's music all around me, crazy music, music that keeps calling me so very close to you, turns me your slave. Come on, do me any little thing you want to. Anything, baby, just let me get next to you. So am I insane or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above you in the clear blue skies. How about you? Just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Oh, is there a wonder why I'm really feeling in the mood for love? Strong and brave. Oh, well, we are one. I'm not afraid. I'm not afraid. Now if there's a cloud up above us, come on and let it rain. I'm sure our love together will endure a hurricane. Ooh, my baby, won't you let me love you and give relief from this awful misery?
Why is all this talk about loving me, my sweet?
Jó estét, kedves rádiósok, sziasztok! Itt a Látszótér Rádió és a Látszótér Rádióban a Kultúrsok, a mikrofonnál pedig Iványi Gabri és a többiek. Főszerkesztő asszonytársammal úgy döntöttünk, hogy újra világjáró körútra indulunk. Aki hallotta, emlékszik rá, hogy Dél-Amerikában már barangoltunk egyszer régebben, de most nem megyünk olyan messzire, csak a brit szigetekig. Hogy miért pont a brit szigetek jutott az eszembe, azt nem tudom, talán ez miatt a takony idő miatt, ami most éppen van itt erre mi felénk, de lehet, hogy csak egyszerűen fellángolt bennem újra az anglománia, ami nagy kamasz kis tinédzser koromban meglehetősen meghatározta az életemet. De erről majd később beszélünk. Legelőször is hallgassuk meg Bandit, aki elmeséli nekünk, hogy neki mi is jut eszébe arról, hogy Nagy-Britannia.
Sziasztok, kedves rádióhallgatók! Én is kaptam felkérést, hogy a brit szigetekre utazva beszéljek és küldjek blokkot a Kultúrsokba, úgyhogy most küldeni fogok egy blokkot a Kultúrsokba. Szóval az a téma, hogy brit szigetek. Nagyon fontos, hogy a brit sziget és a brit szigetek egyáltalán nem ugyanaz, méghozzá azért, mert a brit szigetek, angol British Isles, szigetek csoportja az európai kontinens északnyugati partjai mentén, nem tévesztendő össze a következővel brit sziget. És a brit szigetek ugye magukba foglalják a brit szigetet, az ír szigetet és vagy 1100 kisebb szigetet, ezt írja a Wikipédia. A nevéről pedig brit szigetek elnevezés félreérthető és sokak számára főképp Írországban kifogásolható, ugyanis benne van az ír sziget is ebben a brit szigetek kifejezésben, hát az írek annyira nem csípik ezt. Az írek gyakran tiltakoznak is ellene, mert úgy érzik használta függetlenségüket, történelmi és kulturális hagyományaikat kérdőjelezi meg. Semleges kifejezésként a szigetekre gyakran használják a Britannia és Írország kifejezést, Britain and Ireland. Egy másik ritkában használt megnevezés az Észak-Atlanti szigetek. Island of the North Atlantic. Vicces, a történelmi része az úgy néz ki, hogy szigeten két szuverén állam helyez kell, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és az Ír Köztársaság. A csoporthoz tartozik még Man sziget is, az ott van az Ír tengeren egészen középen, tehát mindentől egyforma távolságra, amely brit korona függőség. Mindkét állam tagja az Európai Uniónak, de a Man sziget nem. 1801 és 1922 között Nagy-Britannia és Írország együtt alkották Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságát, ez a full Írország, azonban 1922. december 6-án valamennyi ír megye elhagyta az Egyesült Királyság fennhatóságát, kivéve azt a hatott a sziget északkeleti részén, amely ma Észak-Írországot alkotják. Nem is tudtam, hogy ilyen, hogy még a 20. század elején is teljes Írország egybe volt Nagy-Britanniával. Na mindegy. Az a lényeg, hogy a brit szigetek azok nagyon sok szigeteket foglalnak magukba. A Shetland-szigetek, az Orkney-szigetek, meg a mit tudom én, mindenféle csatorna-szigetek egy része is ide tartozik. Ugye a Man-sziget az Írország és a Brit-sziget közötti részen van, hát ez mind-mind ide tartozik. De igazából, amit akartam mondani, blokkot, az úgy nézne ki, hogy mi jut eszedbe a Brit-szigetekről? Leges-legelszőnek a Bluff című film jutott eszembe, ajánlom mindenkinek, nagyon jó. Egy rövid részlet. Keresnek valami dolgot, ami nagyon értékes. 86 karátos. Hol van? Londonban. Londonban? Londonban. Londonban? Igen, Londonban. Nem ismerős? Sült hal Tom Jones délután érte a rossz kaja, még rosszabb idő, kibaszott Mary Poppins, London. Ez jutott eszembe a brit szigetekről rögtön. Meg egy csomó minden más, például, hogy Stonehenge, jobboldali közlekedés, köd, egy csomó körforgalom, Hadrianus fala, Skócia, Wales, Írország, hideg idő, fekete esernyők Londonban, London taxi, teázás, a brit birodalom, 8. Henrik, Viktória királynő, első Erzsébet, a lordok háza, csengetett milord, majd a komornyik, ez mind a kettő egy sorozat. Sherlock Holmes, ennyire angol nem is lehet más. Néztünk most nemrég filmet és sorozatot is. Guy Ritchie, Sean Connery, James Bond, mármint a karakter, Arthur király, kerekasztal lovagjai, rettenthetetlen, skót népszavazás, ugye skót szoknya, akkor a férfi, aki dombra ment fel, de hegyről jött le, valami ilyesmi volt annak a filmnek a címe. Akkor hagyományok, normannok, Robin Hood, viking hódítás, az angol íjászok, Churchill, második világháború, a tank, mint olyan kifejlesztése, arisztokrácia, alkotmányos monarchia, második Erzsébet, Falkland-szigetek, Margaret Thatcher, volt az a szerelmes film is, amiben egy csomó híres szereplő volt. Nem tudom a címét. Azt hiszem ennyi. Így első körben ez jut eszembe Nagy-Britániáról és a brit szigetről. Ja, hát meg a brit nemzetközösség, mint olyan, hát a brit gyarmat birodalomból kifejlődött. Van egy csomó ilyen ex-állam szerte a világban, ahol azért beszélnek főképp angolul, mert hogy gyarmat birodalom része volt. Hát hajózás, Sir Francis Drake, akkor ezek a királyi menlevéllel garázdálkodó kalózok, tehát hivatalos papírral voltak ellátva, az angol hidegvér, mint olyan, azt nem merem mondani, hogy a csúnya nők, mert hogy nem voltam még Angliában, és így erről nem nagyon tudok nyilatkozni, de jó lenne menni egyszer, kétszer, sokszor. Nem túl barátságos időjárás, ugyanakkor nem is túl hideg időjárás, mert hogy ott megy el a golfáramlat mellettük, és amúgy is ilyen óceáni éghajlat, de ennyi, azt hiszem Így első körben ennyi jutott eszembe Nagy-Britániáról, mármint a brit szigetekről, ami magában foglalja Nagy-Britániát is. Egyébként van Kis-Británia is, nyilván, hogyha van nagy, és ez pedig állítólag a Brötányi félsziget. Hát ennek biztos valami történelmi hagyományai vannak, mert a franciák meg az angolok nem voltak ennyire elkülönülve, azt kell mondjam. Tehát, hogy a francia királyoknak is volt a brit szigeteken birtoka, és az angol királyoknak is volt a francia, a mostani francia országi részen birtoka. Tehát, hogy így eléggé egybefolytak ezek a dolgok, és hát a rengeteg háború volt ezzel kapcsolatban, hogy az egyik megszerezze a másikat, illetve a másik az egyiket, és így tovább, és így tovább. Azt hiszem, hogy ennyi elég is lesz egy olyan blokknak, ami a brit szigetekről szól.
Köszi Bandinak! Hát annyi mindent felsorolt itt ez a drága tündér Bandi, hogy nem győztük kapkodni a fejünket, ám azonban két igen lényeges dolog azért csak kimaradt ebből a felsorolásból. Méghozzá a Monty Python, és hát természetesen a Beatles, amit ezen túl, mert sokszor meg lesz emlegetve nyilván a műsorban, csak Beatlesként fogok emlegetni, és méghozzá azért, mert csak az angolosok vakarhatják nyugodtan a fejüket. A Beatles az Beatles, és kész 600. És akkor járjuk végig a szigeteket, az első állomás Wales legyen, bár kis ország és nagyon-nagyon régóta az angliai királysághoz tartozik, de azért nekünk magyaroknak szépen csengő, ismerős neve van, ha máshonnan nem, általános iskolai tanulmányaink során szerintem mindannyiunknak meg kellett tanulni teljesen kívülről Arany János Walesi bárdokját. Most, hogy erre a műsorra készültem, kíváncsi voltam, hogy vajon tudom-e még ezt a verset. Egy kis csalással, egy kis segítséggel azért még el tudom mondani. Na tehát Edward király, angol király vágtat fakulóván, mi pedig megnézzük, hogy mit is kell tudni Walesről. Tehát Wales, amit a walesiek úgy mondanak, hogy Cymru, és úgy írnak, hogy Cymru. Ennek az országnak a politikai önállósága szűnt meg 1282-ben, mikor is az már említett első Edward angol király legyőzte a kimondhatatlan nevű walesi herceget egy csatában. És onnantól kezdve nagyjából az ország önállósága megszűnt. Azt mondják, hogy Vels neve a germán valha szóból ered, ami idegent, külföldit jelent. Ezt azért biztosan nem lehet tudni. Az viszont igaz, hogy a brit szigetek délnyugati részén helyezkedik el, keletről Anglia határolja, északon és nyugaton az Ír-tenger, és legmagasabb pontja a Snowdon, 1085 méter magas. Első lakósai az utolsó jégkorszak végén telepedtek meg ezen a vidéken, aztán később jött a római hódoltság időszaka, majd a 4. században a kereszténység is eljutott Walesig. 410-ben szűnt meg Britániában a római uralom, és így aztán Wales területén különböző királyságok alakultak ki. Először az angol szászok próbálkoztak a walesi királyságok meghódításával, majd a normannok 1066-os győzelme után Wales függetlensége fokozatosan megszűnt. Egyébként hivatalosan 1535-ben csatolták csak Angliához, 8. Henrik uralkodása idején. De ki is gondolta volna, hogy a 20. század második felében micsoda harcok dúltak Wales függetlenségéért, 1955-ben újjá élett a walesi nemzeti mozgalom, a Wales párt. 1962-ben megalakult a walesi nyelvi társaság, azért, hogy megakadályozzák a nyelv kihalását. 1966-ban a Wales párt be is jutott a parlamentbe, sőt, rövid ideig a szabad Wales hadsereg, ugyanúgy, mint ahogy az IRA, terror hadjáratot indított Anglia ellen, vízvezetéket, adó és egyéb hivatalokat robbangattak. Végül 1990-ben alakult meg a walesi nemzetgyűlés. És akkor nézzünk néhány híres walesit, például színészeket, Richard Burton vagy Timothy Dalton, akit ismerhetünk, sőt, Anthony Hopkins, egyik kedvenc színészem is, walesi származású. Aztán vannak üzletemberek, akiknek a neve nagyon ismerősen hangzik, mint például Charles Stuart Rolls, aki nem más, mint a híres Rolls-Royce autók egyik névadója, aki 1877-ben született, bár ugyan Londonban, de ő maga, illetve hát a családja, walesi bárói család. Cambridge-ben, majd a Trinity College-ban tanult mechanikát és alkalmazott tudományokat. 18 évesen Párizsba utazott, ahol megvásárolta első autóját, egy Peugeot Pétont, és a hírek szerint ez volt, Rolls Peugeotja volt, az első gépkocsi Cambridge-ben. Sőt, az első három autók egyike egész Walesben. Az iskola befejezése után egyébként Santa Maria nevű luxus gőzhajón dolgozott, majd később a London és Északnyugati Vasúttársaságnál, de úgy látszott, hogy gyakorlati képességei nem olyan jók, mint az üzleti érzéke. 1903-ban kapott a papától 6000 fontot, és ezzel megalapította Nagy-Britannia első autókereskedését. Nagyon jól ment a biznisz, mikor is egyik barátja bemutatja Henry Royce-nak, aki akkor már Royce márkájú gépkocsikat gyártott. 1904. december 23-án megkötötték az egyességet, Royce gyártotta a kocsikat, Royce szervezte a értékesítést, és 1904. decemberében mutatták be az első Rolls-Royce nevű gépkocsit, amely már mindkettejük nevét viselte, és méghozzá Párizsban. De Rolls szépen fokozatosan elpártolt az autóktól, méghozzá a repülés kedvéért. Kezdetben hőlégballon érdekelte, több mint 170 alkalommal emelkedett a levegőbe így módon, és egyik alapítója volt a Királyi Repülőklubnak. Illetve ő volt a második ember Nagy-Britániában, akinek engedélye volt hőlégballonnal repülni. 1907-re azonban érdeklődése egyértelműen a repülés felé terelődött. Meg is próbálta meggyőzni Royce-ot, hogy tervezze repülőgépet. 1910. június 2-án a Wright fivérek tervei alapján készült repülővel átrepült a La Manche csatorna felett. Ő volt az első ember, aki Megállás nélkül oda-vissza megtette ezt az utat, és ennek a teljesítménynek állít emléket Doverban található szobra, ahol én ugyan jártam a nyáron, de akkor még nem tudtam, hogy van ott ez a szobor, így aztán nem is néztem meg. De talán majd legközelebb, ha arra járok, megtekintem. 1910. július 12-én halt meg tragikus körülmények között, mindössze 32 évesen, és hát természetesen repülőgép szerencsétlenség áldozata lett. E szomorú esemény kapcsán az utolsó leg az ő történetében, hát ő lett a legelső brit állampolgár, aki légi szerencsétlenségben vesztette életét. És még egy walesi férfiúról szeretnék mindenképpen szót szólni, ő pedig George Everest, akinek neve szintén ismerősen hangzik, és méghozzá nem véletlenül. 1790-ben született Walesben, angol katonai iskolákba járt, majd 1806-ban belépett a brit kelet-indiai társaságban, Bengáliában szolgált tüzérségnél, hadnagyként, de matematikai és mérnöki tehetsége hamar kitűnt, felkérték, hogy végezze el Jáva felmérését. 1816-tól Indiában a folyami hajózás szervezésével foglalkozott, India térképészeti felmérésén dolgozott, majd Angliába való visszatérése után 1827-ben beválasztották a Királyi Természettudományi Társaság tagjai közé. 1848-ban a Királyi Csillagászati Társaság is kitüntetésben részesítette, 1861-ben lovaggá ütötték, és 1865-ben történt az esemény, amiről mindannyiaknak ismerősen cseng a neve, hogy elnevezték róla az addig Peak 15 néven ismert hegycsúcsot, a Mount Everestet. És záruljon a híres walesiek sora egy kedvencemmel, aki nem más, mint Jimmy Page, a Led Zeppelin együttes gitárosa, akiről ugyan már a Gitárhősök műsoromban csacsogtam is, úgyhogy őróla most többet nem beszélek, inkább hallgassuk. We'll be right back. Kicsit éles váltással, de szorosan ide tartozik ehhez a témához. A majd elfelejtett emlékem 1978-ból, ha jól emlékszem. Tehát 1978-at írunk, 16 évesek vagyunk a Rató Csilla barátnőmmel, mikor is elhatározzuk, hogy elmegyünk moziba. Ez még idáig
nem olyan nagy dolog, de mi azt is elhatároztuk, hogy egymás után 5-ször nézzünk meg egy filmet. És ez a film nem volt más, mint a Dal ugyanaz maradt című film, a Led Zeppelin koncertfilmje. Tehát egyik moziból ki a másikba, be aztán vissza, de megnéztük 5-ször egymás után ezt a filmet. Amit ajánlok figyelmébe azoknak is, akik esetleg eddig nem szerették, vagy nem kísérték figyelemmel a Led Zeppelint, mert nem csak mint koncertfilm jó, hanem mint film sem kutya. Egyébként a Zeppelin egy 1973-as turnéján készült, méghozzá New York-i Madison Square Gardenben adott 3 koncerten készült ez a film, már ami a koncert része a filmnek, és 1976. október 21-én mutatták be New Yorkban, Londonban pedig 2 héttel később. Hát nálunk ment meg, ahogy ez szokás volt azokban az időkben, körülbelül 2 évvel később érkeztek meg a nyugati filmek. Így történt ez a Zeppelin filmmel is. Jaj, hát is jut eszembe az Edison mozi, azaz akkor, mikor mi ott megnéztük a Zeppelint, akkor Szabadságmozinak hívták. Felsőgallán volt, ez volt a város, azt hiszem, első mozia, sőt igen, az első mozi a városban, szóval jó régi volt. Hát persze azóta már az idő ledarálta, illetve ledózerolta ezt az intézményt, de legalább kamaszkori emlékeinkben megmaradt. Régóta tervezték már, 1969 óta a Led Zeppelinék, a zenekar és menedzserük, hogy koncertfilmet készítenek, és ebből végés 1973-ban lett valami. Egy bizonyos Joe Masso filmrendező készítette, aki mellesleg Jimmy Page szomszédja is volt, 35 mm-es kamerával és 24 sávos kvadrofon hangzással forgatták a filmet. A 3 koncert felvétele összesen 85 ezer dollárba került, és a film minden költségét a zenekar állta. Peter Grantnek, a menedzsernek nem tetszett azonban a filmrendező munkája, ezért 1974 elején az ausztrál Peter Cliffont kérte fel rendezőnek, aki azt javasolta, hogy az eredeti színpadnak a másolatán vegyék fel újra az egész koncertet, és így aztán a tagokról készült közeli és távoli felvételeket összevághatták az eredeti koncertfelvételekkel. A film végül 1976 elején készült el, 18 hónap késéssel, és hát rengeteg ráfizetéssel. Grant Epp és megjegyzése szerint ez volt minden idők legdrágább házi mozia. A filmet egyébként a koncerten kívül több fantázia jelenettel egészítették ki, de vannak benne igazi dokumentumfelvételek is. Ilyen volt az, amikor a New York-i Drake Hotel páncérszekrényéből eltűnt a 203 ezer dollárnyi jegyeladásból származó készpénz, és erről az esetről szóló sajtótájékoztató egyes részletei is bekerültek a filmbe. De ezen kívül a zenekar tagjait is különböző fantázia jelenetekkel mutatta be a film. Na, szóval egy szó mint 100, a film jó volt, megérte a fáradtságot, meg egyébként is bele voltam zúgva Jimmy Page-be, és tulajdonképpen azon gondolkodtam, lassan meg kéne nézni újra. Ja, meg is fogom. És most, kedves hallgatók, jön az, ami már nagyon régen volt, és nagyon-nagyon hiányzott nekünk. Jóska vetíteni fog.
Szigetek épített örökségével kapcsolatban nagyon sok minden eszembe jutott. Két héttel ezelőttről tudjátok, hogy engem egy kis gótikával, neogótikával kilóra meg lehet venni. Így aztán nem csoda, hogy eszembe jutott ezzel a témával kapcsolatban London. Viszont a már jól ismert látnivalókról, Westminsteri apátsági templomról, Big Benről, Szent Pál's székesegyházról mit tudnék elmondani nektek? Ezért döntöttem úgy, hogy pont a másik végéről kezdem meg a témát. Pár kiragadott példán keresztül mutatok nektek egyet s mást az elmúlt 5 év kortárs brit építészetéből. Kezdjük egy hétköznapi példával. Ennek a földszintes háznak a lakói úgy gondolták, hogy szintráépítéssel valami izgalmasabbat szeretnének létrehozni. A Reformat tervező céget bízták meg azzal, hogy a kertjüket is beletervezve a látványba valami izgalmasat készítsenek. A 2010-ben megszületett gerendaház aligha nem megérte a fáradozást. Természetesen nem kizárólag a brit szigetek fővárosában, Londonban található az összes építészeti újdonság, de a mostani alkalommal jó pár példát onnan veszek. Nem nagyon lehet a kortárs építészetről úgy beszélni, hogy Zaha Hadidot kihagynánk, a tervezők közül a legismertebbet. Amit most láttok, az az ő általa tervezett függő lépcső, amelyet több pavilonban is, több design kiállítás, design fesztivál pavilonjában is különböző formátumban elkészített. ...2012 a londoni olimpia éve volt, ami természetesen kihívást biztosított az építészeknek, az építészeket tömörítő mérnöki irodáknak. Nem csoda hát, hogy az egyik ilyen leglátványosabb dolog maga az olimpiai stadion volt. Viszonylag kevéssé kapott publicitást, de a sportlövő versenyszámok helyszíneként megtervezett pavilon szintén építészetileg jelentős volt, túl azon, amilyen formában létrehozták, és hozzátéve mindazt, ami az összes olimpiai létesítményre igaz volt, a tervezése mobil, bármikor lebontható, és másutt fölállítható, akár más célra is felhasználható. Különleges ötletet valósítottak meg az Undercurrent Architects építészmérnökei, akik megtervezték a Victoria korabeli viadukt mellé ezt a tulajdonképpen kis rozsdás fém ékszerdobozt. Stúdióról van szó, amely tökéletesen illeszkedik a rozsdás vas környezetébe kívülről, belül pedig keskenysége ellenére tökéletesen biztosít világosságot, tágasságot abból a célból, hogy mindenre föl tudják használni, amire tervezték. Skóciából hozom a következő példát, irány tehát Aberdeen. A mai este egyik könyvtárának épület homlokzatát látjátok most épp. A Sir Duncan Rice könyvtár nevet a királynő adományozta az Aberdeeni Egyetem könyvtárának. A külsejében stilizált könyv alakokat is mutató vízszintes és függőleges osztás mellett a könyvtár belsőre inkább a lekerekített formák a jellemzők. ...1903-ban Henry Dadini bebizonyította, hogy egy négyzet átalakítható egyenlő szárú háromszöggé. Ez az ötlet adta az inspirációt a The House tervezőcég számára, hogy megalkossanak egy olyan házat, amelyik alkalmazkodni tud évszakhoz és napszakhoz. A szétnyílni és irányba fordulni tudó ház az alapján lefektetett kör simpályákon tud elmozdulni, annak megfelelően milyen irányból és mennyi napfényt kíván a ház fogadni. Tervezés nem csak azt jelenti, hogy hatalmas épületeket alakítanak ki. A tetrabúdé kialakításával, amely tökéletesen fából épült, azt próbálták meg bebizonyítani, hogy kicsi, de minden irányba nyíló funkcionális térrel létre lehet hozni munkaállomást. A búdé önmagában is működőképes és helyet tud biztosítani több ember számára, viszont egymáshoz is kapcsolható, akár több tíz darabból is kialakítható egy közös munkatér. Emellett természetesen könnyen szállítható, és nem pusztán feketére festhető, bármilyen egyéb, akár fémborítással is ellátható. Egy új tervezésű épületnek végképp nem szükséges kocka vagy téglatest alakot felvennie. Manchesterben egy vállalatirányítási központot és lakóépületeket is magába foglaló új tervezésű épület erre egy kiváló példa. Bár külsejében jellemző a fém, illetve üveg használata, barátságos látványt nyújt belülről is. London egyik legnagyobb zöld területe, a Hyde Park, ezen belül található a Serpentine nevű tó. Ennek a partján nem szándékozzák beépíteni, ezért évről évre pályázatot írnak ki abból a célból, hogy megvalósítsanak ideiglenes pavilonokat a látogatók gyönyörködtetésére. A Sou Fujimoto által 2013-ban tervezett pavilon neve Felhő Pavilon. A 41 éves Fujimoto a legfiatalabb tervező azok közül, akik nyerhettek ezen a pályázaton, és az általa megvalósított felhőpavilon részben fém, részben áttetsző elemekből áll, így védi a pavilonban lévőket az elemektől. Kortárs építészeti alkotások nem mindegyike készült el, van amelyiknek csak a terve létezik. Ilyen többek között a Nagy Láp látogatóközpont is, Cambridgeshire-ben. A nád szálak virágzatának a mintáját követő formai megvalósításokkal újszerű, de a tájba illeszkedő struktúrát alakítottak ki. ...2013-ban építették föl a püspöki Edward király kápolnát Oxfordban. A felületében külsőleg is izgalmas épület, belépve lenyűgöző látványként szolgál. A fa építészeti elemek és azok találkozásai idézik a gótikus templom belsőket, miközben a zárt tér lehetőséget biztosít elmélyülésre. Szintén nem valósult meg az a pályázat, amelyet egy új londoni hídra írtak ki. A csak sárga dinoszauruszokként emlegetett pályázati anyag kiírásakor szerepelt, hogy élhető, gyalogos híd legyen. A hidat növényekkel, cikcakos megoldásokkal és a Temze mentén látható látványosságok befogadására alkalmasan képezték ki. A veretesen megépített szétnyitható híd mechanikája mindig is lenyűgözte az embereket, így volt ez a Tower híddal is. Ez adta az ötletet ahhoz, hogy a Hull folyón, Kingston-upon-Hullban is építsenek egy szétnyitható hidat. A nyitás itt azonban nem a folyó tengelyére merőlegesen zajlik, hanem egy ívesen elhelyezett sínen fordul el a híd, melyen fordulás közben is tartózkodhatnak a gyalogosok, lévén, hogy ez kizárólag gyalogos híd. Nem csak hogy a négyzetes és téglatest formák nem kötelezőek építészetileg, az ívelt formáknak is helyük van. London egyik új látványosságát walkie-talkie-nak nevezik, mert hogy formájában a rádiótelefon ősére hasonlít. Az ívelt forma abszolút különleges, megkülönbözteti őt a környezetétől, miközben épp az ívelt forma által összegyűjtött sugarak okoznak a homlokzata előtt található épületek bejáratánál némi problémát. Bármi, ami kihívást jelent a befogadó számára látvány szinten, és megvalósítható építészetileg, izgalmasnak minősülhet. Így többek között az Escher-féle véget nem érő körbe-körbe járható grafikák formájában megnyilvánuló érzéki csalódások megvalósítása is ilyen. Az Escher lépcsőket egyetlen kiállítás erejéig lehetett látogatni, végigjárni és gyönyörködni bennük, este kivilágítva is Londonban. 2013-ban Malala Yousafzai volt az, aki felavatta az új birminghami könyvtárat. A könyvtár külsejében érdekes homlokzatával, arany-ezüst külsejével, belsejében pedig a kialakított terekkel hívta fel magára a figyelmet. Remélem élveztétek a brit szigetek kortárs építészetét felvillantó néhány képet.
Hát persze, hogy élveztük, kedves drága Jóska, és köszönjük neked ezt. Sőt, köszönetünk jeléül küldünk neked egy verset. Mert hogy nehogy véletlenül elteljen egy óra kultúrsok a brit szigetekről úgy, hogy ne legyen benne egy kis Shakespeare. Tehát Jóskának Shakespeare-t.
Sonnet number 75 by William Shakespeare. So are you to my thoughts as food to life, or as sweet seasoned showers are to the ground. And for the peace of you I hold such strife as twixt a miser and his wealth is found, now proud as an enjoyer, and anon doubting the filching age will steal his treasure, now counting best to be with you alone, then bettered that the world may see my pleasure. Sometime all full with feasting on your sight, and by clean starved for a look, possessing or pursuing no delight, save what is had or must from you be took. Thus do I pine and surfeit day by day, or gluttoning on all, or all away.
Az vagy nekem, mi testnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszere a földnek. Lelkem miattad örök harcban él, mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg. Csupa fény és boldogság büszke elmém, majd fél az idő ellop, eltemet. Csak az enyém légy néha, azt szeretném, majd hogy a világ lássa kincsemet. Arcod varázsa csordultig betölt, s egy pillantásodért is sorvadok. Nincs más. Nem is akarok más gyönyört, csak amit tőled kaptam, s még kapok. Koldus szegény, király gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazom.
Hanem ezzel el is telt lassacskán az első egy óránk, de nem megyünk messzire, nem sokára következik a második óra kultúrsok, és továbbra is a brit szigeteken császkálunk. Erre-arra lesz irodalom, esetleg belenézünk filmekbe, elmegyünk múzeumba is, és még egy csomó minden lesz. Tehát nem menni messzire, mert jön a kultúrsok második része, és a második részben elutazunk Angliába.
Riportot adunk, hogy Angliába lakunk, a Buckingham palotába. Elutazunk ketten Angliába. Elutazunk ketten Angliába. Hogy szétszóródtunk morzsa módra, mielőtt összejött.